Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm vendégemet, Serej Zoltánt.
Jó napot kívánok.
Amikor legutóbb láttalak téged, akkor egyedül álltál egy színpadon, ami hát nem olyan nagy rendkívüli dolog az életedben, de történetesen felolvastál egy kis irodalmi művet. Most úgy néz, hogy nem örül ennek, hogy szóba hoztam, de én örülök.
Nem.
Szóval, hogy
nem.
Az Örkény István 100. születésnapjára rendezett ünnepi színházi esten szerepelt nagyon sok színháztól különböző kisebb-nagyobb csoport, egyfős delegáció, többfős delegációk, és te ott felolvastál egy írást, ami tulajdonképpen hát egy nem létező epizód a Tóték című regényből. De hát ezt te írtad.
Így
na
van.
Most ez... Meg kell mondanom, hogy nem lógott ez ki magából így a regényből, ahogy az ember így elképzelte, és az jutott eszembe erről, hogy te biztosan egy író ember vagy. Egy tollforgató ember vagy?
Nem. Érdekes módon, hogy nem. Nem vagyok tollforgató ember. Volt olyan időszak az életemben, amikor olyan tollforgató voltam, de az sem... Én inkább rekonstruáltam dolgokat. Mondjuk így napló. De aztán elfáradtam bele, és azt éreztem, hogy ez nem fog sehova kifutni. Lehet, hogy egy naplónak kellene, nem kellene, lehet, hogy az ott, ahol megáll, az ott van jól, de aztán nem tudtam rá időt szánni, és tulajdonképpen, hogyha most a tollforgatásról beszélünk, én inkább alkalomszerűen, tehát írtam például mesét, de ez csak hevenyészve, úgy, mert úgy tartott a kedvem három rövid mesét, gyöngék. Az alaptörténetek jó. Szóval nem vagyok tollforgató ember.
És kipróbáltad gyerekre a mesét?
Én a gyerekemnek szoktam mesélni. Mostanában rászokott, hogy apa mesélj fejből. Megrendeli persze a szereplőket. Ami hát helyenket az elég összehozni a nyárfa, amelyik megtámadja a hétfői sárkányt. Tehát ez egy komplikált...
Elég provokatív fellépés egy színház igazgatóval szemben, hogy szerepeket rendel. Igen.
Igen. És erre most rászokott, és azt mondom, hogy ez is egyfajta tollforgatás, hogy hogy kell ott helyben improvizálni a megrendelt szereplőkre. És ez az Örkény is egy ilyen furcsa vállalás volt, mert gondolkodtam, mint mindenki. Na, most mit csináljuk? Zenélni nem tudok, azzal viszonylag hamar lebukom, hogy oda megyek. Táncolni mégis mire? Mozgásszínházi konstrukciót nem akartam, mert egyedül nem vállalnám ezt a felelősséget. Na mindegy, tehát mindent figyelembe véve, egyet nem akartam, hogy valami olyat csináljak, amihez elvileg értek, tehát hogy mint színművész lépjek föl, tehát valami keresünk amiatt, amihez biztos nem értek. Ez akkor az írás.
Hát az irodalom az biztosan közel áll hozzád, úgy gondolom. Például eszembe jut, hogy még évekkel ezelőtt te ajánlottad nekem Borbély Szilárd Halotti Pompa című verses kötetét.
Igen,
én azt
igen.
Olvassam el, de az nagyon erős hatással volt. Sőt, olvastam, hogy terveztél abból valamilyen estet készíteni, tehát azt valamilyen módon előadni. Erről
igen.
Letettél, vagy ebből lett valami, csak én nem tudok róla, vagy nem lett?
Nem, én azt hiszem, hogy inkább letettem. Akadályba ütköztek, és ez pont akkor volt, amikor a bárka, tehát amikor igazgató lettem, és egyszerűen azt mondtam, hogy ezt nem lehet felelősséggel. Ezt a mélységet, ezt a komplikált szerkezetet, ezt nem lehet teljes odaadás nélkül. Hát erre nagyon sok időt rá kell szánni, ez legalább 4-5 hónap, amíg az ember ebbe elkezd valamennyire előrelépni, és mire ezt meg lehet szerkeszteni, össze lehet rakni, az egy év szerintem legalább megcsinálni ebből mondjuk 40 percet, vagy 50-et, vagy egy órát. Az legalább egy év. És nekem nem volt erre egy évem. És az egy galádárulás lett volna mondjuk a Halotti Pompával kapcsolatban, hogyha ennél kevesebbet törődik vele az ember. Szerintem. De túl azon érdekes, hogy inkább egy bizonyos vonzás körben élek, hogyha irodalom. Tehát nekem egyszer a Saramago nagyon bejött, és én imádom. Annyira imádom, hogy most már így visszanézve, hogy nem tudom, 4, 5 vagy 6 könyvet olvastam tőle, már kritikával is illetem. Tehát el tudom őt helyezni, hogy aha, mi az, amit én nagyon szeretek, amikor ő ír, és mi az, amire azt mondom, hogy igen, de azért ez már fondorlatos. Tehát több mint fantasztikus, azért ez itt már fondorkodás. De például az ő stílusa, vagy az ő iróniája és humora, az nagyon tud rám hatni. Fantasztikus írónak tartom. Egészen zseniális, fantasztikus író.
Egyébként az egyszemélyes produkció, még itt visszaterelgetlek egy kicsit, az közel áll hozzád, az olyasmi, ami neked való? Próbáltad, és megtalálod benne az örömödet, vagy...
Ami egy ilyen volt, az egy, igen, az volt egy személyes. Nem, én nem éreztem azt, hogy ez ne lenne folytatható. Nem volt plusz tehetet. Az a felelősség, hogy úristen, most én itt állok egy órát a színpadon egyedül, és mi fog történni velem? Nincs kibe kapaszkodjak, nincs mibe. De ezt én nem éreztem akkora tehernek. Hát ezt lehetne csinálni, de ahhoz, hogy valaki, és visszatérek az előző mondatra, hogy ahhoz, hogy valaki egy órát összerakjon, bármiből, amit foglalkoztatja, arra nagyon-nagyon sok időt kell szánni. Akkor arra valóban hónapok, hosszú hónapokat kell rászánni, és ez inkább időkérdése, mint kedv. De mostanában nem is éreztem én semmilyen késztetést erre, hogy én bármivel odálljak egyedül. Nem foglalkoztat ez. Nem.
A közönség az barát vagy ellenség, vagy olyan, mintha ott sem lenne?
Ezek különböző színházi koncepciók, amiket most elmondtál, hogy barát vagy ellenség, vagy mintha ott se lenne. Tehát nehéz így a koncepciók közt válogatnom.
Nem készültem erre, ez most csak egy spontán eszembe jutott.
Nem akarok ezen ironizálni, de szerintem ezen különböző színházi koncepciók. Alapvetően valahogy az a jó, hogyha mind a három ott van együtt. Tehát a barát is, és az ellenség is, és olyan, mint ha ott se lenne.
Eleve legalább hárman vannak a nézők.
Igen, ez eleve, igen, ez egy nagyon jó dolog, hogyha hárman vannak. Ugye a viccmesélésnek az alapja, hogy három ember legyen együtt, mert valaki mondja, valaki ellen, és ezen egy harmadik marha jól szórakozik. Tehát a hármas szám az egy mágikus, gyönyörű. Nem, ezt nagyon nehéz eldönteni, egy barát ellenség, vagy mintha ott se lenne. Ez rendkívül nehéz. Én szerintem, ha valaki kijelöli magának az útvonalat, és azt mondja, hogy nem, a közönség barát, akkor ő úgy döntött, hogy a közönséget ő barátként kezeli, vagy ha valaki úgy dönt, hogy mintha ott se lenne, akkor is úgy döntött. Én azt hiszem, hogy szerintem 20 év múlva se tudnám eldönteni, most melyik.
És volt már dolgod rendkívüli közönséggel, emlékezetessel, ami valami olyat tudott, amit más esték közönsége nem?
Volt. Én is, mint közönség, voltam már így rendkívüli, ami ott egy ilyen, a tömeg, hogy tud egymásra hatni, egy jó dologra. Tehát nem egy kamu volt az, ami működött. És színpadon is álltam már úgy, hogy egészen váratlan és különleges helyzet volt. Visszaemlékezni nem tudok pontosan az esetre, egyikre sem. Volt ilyen helyzet. Ebben az a becsapás, hogy ezek extra ajándékok. Tehát ez nagyon-nagyon ritkán van. Szóval 10 évben egyszer történik az, hogy a nézőtéren úgy ülhetek, hogy valami fantasztikus dolog történik, ami valóban reveláció, és magával ragad, és elragad, és arra kényszerít, hogy felálljak. És állva tapsoljak, és a másik is legalább ilyen ritkán van. Azt hiszem. Igen. De ez tulajdonképpen valószínűleg az a pillanat, amikor a Sixtusi kápolna tetején ott a két kéz összeér, és azért az se sűrűn van. Szóval ezek ilyen pillanatok. A többi az több-kevesebb sikerrel, azt lehet mondani.
Akkor ennél a pillanatnál most megállunk egy kis zenére, és aztán folytatjuk. Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n vasárnap délután. Serez Zoltán a vendégem, vele beszélgetünk, és most így a második blogban kikötünk a Márkánál, amely színháznak ő az igazgatója. Most már 4 éve, azt hiszem. 2008
igen.
óta.
Így van. Igen.
Amikor te megpályáztad a Bárkát és igazgatója lettél, tudtad, hogy mire vállalkozol?
A kérdés egyik része az pontos, nem. Tehát nem tudtam, arra tudok röviden válaszolni, fogalmam nem volt, mire vállalkozom. Nem pályáztam, ugyanis Alföldi Robi akkor pályázott a Nemzeti Színházra, és gyakorlatilag az önkormányzat felé ő ért egy ajánlattal, hogy ő megtalálta maga helyett az embert, mi lenne, ha a Seres folytatná, és akkor az önkormányzat többségi tulajdonosi jogával élve azt mondta, hogy jó, akkor én saját hatáskörben kinevezem a Serest. Tehát pályáznom nem kell.
Igen, tudtam én, hogy te kijelölt utód voltál, de azt hittem, úgy emlékeztem, hogy azért volt ez így formálisan pályázatjelentés, de egy koncepciót nyilván be kellett adnod.
Természetesen erről szó volt, de az a maga a szószoros értelmében, vagy a törvény szellemében, vagy bármilyennek tekintem ezt, nem volt szoros pályázat. Tehát nem voltak formai követelmények, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazolt, tehát ilyen fajta formalitásnak nem kellett megfelelni.
Na most egyébként, ha az ember pályázatot ír, mit gondolsz? És hát bizonyos vállalásokat tesz, és mondjuk megnyer egy pályázatot, ilyenkor a másik fél is vállal valamiféle kötelezettségeket?
Nehéz, tehát azt kell, ugye jogi tapasztalás van most mögöttem. Ugye van egy közszolgáltatási szerződés, amivel az önkormányzat lefektette az együttműködés alapjait mondjuk egy színházzal. Ebben vannak számok, amiket számon lehet kérni. Műsortervről szó nincsen, tehát egy közszolgáltatási szerződés az nyilván nem tartalmazhat ilyesmit, de bemutató számot, előadás számot, egy csomó mindent lehet. De a színház kapcsán természetesen az önkormányzatot vállalja a támogatást, a pénzügyi feltételeket így és így és így és így, tehát sok kölcsönös vállalás van, hiszen ő a munkáltató, én pedig az alkalmazottja vagyok. Tehát ebből a szempontból kölcsönös a vállalás. A többi pedig már egyfajta, hát ez most nem jó szó, hogy laza, de ugye a kérdés az, hogy az önkormányzat beleavatkozik egy műsortervbe, beleszól-e, hogyan kér számon, milyen kell, azt mondja, igen, azt ígérted, hogy 4 bemutató, miért 3? Azt ígérted, hogy ennyi előadás legalább, akkor miért csak ennyi van? És akkor azt lehet mondani, hogy hát a támogatás így, és így, és így, és így. Tehát kölcsönösen meg lehet kérdezni egymást, hogy a vállalt feltételek azok miért nem teljesültek. Egy közszolgáltatási szerződés azért elég jó alap mindenre. A jogi szabályozás mindenképpen megvan. Aztán egyébként pedig a színház miatt, vagy mondjuk ma jelesül egy mai financiális helyzetben. Nagyon-nagyon nehéz ígéreteket tenni. Nagyon nehéz, főleg a színház részére. Mert az önkormányzat ígéret teljesítési képessége vagy akarata az nagyon egyértelmű. Ennyi pénzt ígértem, holnap azt fogom mondani, hogy nincs ennyi. Ennyiről csinálj egy üzleti tervet. Az, ami a bonyolultabb kérdés, hogy erre egy színház hogy tud reagálni. Tehát azt mondja, jó, akkor csökkentem a bemutatók számát, jó, akkor talán ennyi embertől meg kéne válni. Igen, de hol tudok a költségeimben még csökkenteni? Tehát a vállalás szempontjából szerintem a színház nehezebb helyzetben van. Önkormányzat nagyon egyértelmű tud lenni. Azt mondja, ennyi volt, most ennyi van. Nem tudok mit csinálni. Szóval ez nem egy bonyolult folyamat ebből a szempontból. A reakció arra, hogy miből és hogy gazdálkodunk, és mit hozunk létre, milyen minőségben, az a színháznak egy nagyobb. És ez nem mártírság, és most nem azért mondom ezt, hogy ó, szegény színháziak, ó, mi, bezzeg az önkormányzat milyen könnyű helyzetben van, senki nincs könnyű helyzetben, de a színház az egy nagyon-nagyon érzékeny. Nagyon-nagyon érzékeny ebből a szempontból.
És akkor most mi a helyzet?
Most egy nagyon bonyolult helyzet állt elő azáltal, ugye, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez tartozik majd a Bárka jövőben. Azért ennek a jogi alapjait le kell fektetni a túl azon, hogy létrejött a törvény január 1-től, amelyik lefektette a jogi és financiális alapjait a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek. A Bárka ehhez való csatlakozása viszont már nem olyan egyszerű. Tehát ez fölvet költségvetési kérdéseket, tulajdonosi kérdéseket, az önkormányzat hogyan adja át a Bárka Színházat az államnak, az egyetemnek, milyennek a jogcíme, az a támogatás, ami a Bárkát illeti, már a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnél, de hogy azt milyen jogcímen tudjuk mi megkapni, ez egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat. Tehát volt egy egyeztetés, amin a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Közigazgatási Minisztérium, a NEFMI vett részt, mi, 8. kerületi önkormányzat, Fejlesztési Minisztérium, MNV ZRT, és ez csak a Bárkáról szólt. Ami egy kicsit ijesztő, hogy ennyi résztvevője van egy ilyen egyeztetésnek, de ott kiderült, hogy itt egy olyan jogharmonizációs folyamatról van szó, ami nem is olyan egyszerű. Közben meg pedig hát nekünk hozzá kellene jutnunk ahhoz a támogatáshoz, aminélkül nagyon-nagyon nehezen működünk. Nagyon-nagyon nehezen működünk, de ebben a pillanatban bár állni látszik az idő, de valami előre lépés van. Én azt hiszem, hogy nem abban a tempóban és nem abban az ütemben, ahogy kellene. Mindent megteszünk azért, már ami az adatszolgáltatás és egyéb dolg rajtunk múlik, azt mi mindent megcsinálunk. A Nemzeti Közszolgálatét és a Bár közti későbbi együttműködésnek a szakmai alapjait is lefektettük, azt mindenkinek elküldtük, tehát lehet látni, hogy mi mit ajánlunk, mi miben látjuk az együttműködés felületét azért a pénzért, ami kvázi mint fenntartói összeg szerepel. Na, szóval nem egyszerű ezt átlátni. Kicsit mehetne gyorsabban, nem látok bele a hivatal lassúságának okába, vagy pedig valóban ez egy nagyon komplikált feladat, ezt jogilag is összerakni.
És mit jelent ez mondjuk konkrétan a következő évadra nézve? Tudsz olyat tervezni? Van arra bármi meghatározott keret lehetőség?
Nagyon cinikusan úgy csinálok, mintha semmi nem történt volna. Tehát az évad kész, szereposztásokat meg kell csinálni. Ami a legfontosabb kérdés, hogy az elődoművészeti törvény, most nem akarom ezt hosszasan taglalni, az elődoművészeti törvény több fontos passzus, de van egy ilyen, hogy csak teljes naptári évre köthető közszolgáltatási szerződés, vagy fenntartói szerződés, vagy támogatás, most teljesen mindegy, minek nevezem. Teljes naptári évre azt jelenti, hogy az egyetemmel mi 2013. január 1-től tudunk szerződéses viszonyba lépni, hiszen most már mindjárt május van. Magyarul 2012. december 31-ig az önkormányzatnak kell ezt a dolgot bevállalni, de ez most folyamatban is van, tehát egy májusi testület ülésén remélhetőleg meg is fog születni ez a határozat, támogatás összegével is együtt. Na most ezt a kettőt összerakom a közszolgálati egyetemnél lévő, és az önkormányzat ajánlotta összeget, akkor, és az állami támogatás ugye nyilván ma még erre jön, akkor én azt mondom, hogy nullára lehet hozni a 2012-t. Remélem. Éppen ennek függvényében a pénzügyi évad vége, az évad első fele kész, látjuk azt, hogy mennyi pénzünk lehet, tehát ezt kiszámoltuk, hogy mennyit fordíthatunk bemutatóra, a 2013 pedig egy új költségvetési év, ott sem szálltunk el, tehát az új költségvetés tükrében én most azt mondom, hogy lehet tervezni. Nem legyingetek, és nem kezdek el keresni különböző exkluzív helyeket, hogy hol lehet majd másfél millióért bankettet tartani a színháznak és dolgozóinak. Hát nem erről van szó. Én most úgy látom, hogy ezt akkor ki lehet nullázni. Egyensúlyban lehet tartani. De ez az alsó határán. Az alsó határán nagyon-nagyon szigorú elszámolás. Tehát most ott tartunk, hogy tervezzük az évadot. Az a gondolat született meg, hogy most pontosan kiszámoltuk azt, hogy ennyi adást fogunk tartani. Akarunk és fogunk. Nyilván, hogy ebben van kotyogás. A repertoári lévő darabokból jövőre le fogunk játszani. Ebből mondjuk 8-at, abból 16-ot, ebből 20-at, ebből 19-et, ebből 25-öt szeretnénk. Ez pénzügyileg fontos, mert ezt lehet látni, hogy egy fix előadásszám így van szétbontva. Ez a szervezésnek is egy nagyon jó sorvezető, és azt lehet mondani, hogy ezt ennyiszer kell adni, ezt ennyiszer, ezt ennyiszer, ezt ennyiszer, ezt ennyiszer, és arra, hogy ezt ennyiszer eladjuk, ennyi időnk van. Tehát ilyen szinten kell gondolkodni. A másik, azért azt lássuk be, és ez nem misztikum. A rendszerváltás óta az állam azzal a megszorítással együtt, ami van, ami még következik, még mindig több pénzt öl bele egy-egy színházi egy támogatásába. Tehát az arányok nem úgy változtak, ahogy most azt mondom, hogy a kapitalizmus bennünket rászorít. Ez egy kegyetlen dolog. És itt föl kell készülni például egy nagyon, nagyon érdekes dologra, hogy az uniós ajánlás a TAO-ról, a donációról, az 2015-ig szól. 2015-ig. A TAO most milliárdos tétel, ami benne van a kultúrában. Hogy mit fogunk most elszenvedni mondjuk a sport miatt, hogy ez nekünk milyen nehézséget fog hozni, azt persze még most nem lehet tudni. Szerintem konkurenciái vagyunk egymásnak inkább, mint partnerei. Vagy ha van a rendszerben annyi pénz, hogy azt mondja valaki, hogy édes jó Isten, de ő a sportot is tudom támogatni, akkor az fantasztikus lenne. Én nem látok a rendszerben ennyi pénz.
Én nem vagyok optimista, nem. Hogy ebben a rivalizálásban a színházak kerülhetnének.
Én nagyon pessimista vagyok. Nagyon pessimista vagyok, mert a magyar színházi élet az erősen arányaiban belülre dolgozik. Nyilván, hogy vannak társulatok, akik ide-oda mennek a világba, ezt is, ezt is, ezt teszik. De egy londoni olimpiára kvótát szerzett csapattal, mint szponzorfelülettel, vagy egyéni sportolóval nem tudunk versenyezni. Ez képtelenség. Hát én is szkeptikus vagyok, hogy a rendszerben van-e így pénz. Én félek, hogy nem. Na most erre 2015-re is föl kellene készülni. Egyrészt a mindenkori kormányzatnak, aztán a szaktárcának, és egyáltalán résztvevőknek, hogy akkor most mi lesz és hogy lesz. De ez nehéz. És most azzal, hogy azt mondom, hogy az arányok nem változtak egy-egy szék állami támogatáson, most nem azt akarom mondani, hogy Istenem, itt a csoda, mert szó nincs erről, mert most mi szerintem a mostani nagy bajhoz képest mi azért nagyobb befizetők vagyunk, mint kellene. Tehát az 5-6 százalékos kulturális részvétel a magyar büdzsében azért az nagyon-nagyon szegény kés. Az nagyon szegény kés. De csak azt szabad mondani, hogy igen, meg kell változtatni a szemléletünket. Ki kell számolni, hogy egy előadás nekem, vagy nekünk, bocsánat, nem az én pénzem, 6 millió forintból hozunk ki mondjuk egy előadást, most mondtam egy összeget. Ennek az előadásnak mondjuk a napi rezsie, hogy hogy kell gondolkodni, művészetről szó nincs. Ennek az előadásnak a napi rezsie minden együtt mondjuk 11 ezer forint, vagy 30. Tehát azt, hogyha 6 milliót én be akarom hozni, és van egy eszmei bevételem, mondjuk egy 300 ezer forintos eszmei bevételem, akkor nekem azt az előadást le kell játszanom 20-szor, hogy bejöjjön a 6 millió forint. Ez nagyon egyszerű számolás. Plusz a napi rezsit hozzászámolom a 20-nak a rezsijét, és majd eljutok hozzá, hogy azt, amiben ez az egész kerül nekem, nekem legalább 47-szer kell lejátszanom. És akkor nulláztam ki egy dolgot. Ez persze egyszerűbben tudja megtenni egy olyan színház, amelyik nagyon drágán ad jegyeket, és olyan előadásokat játszik, amire 12-15 ezerért lehet jegyet adni. Egy bárkatípusú színháznál azért ez jújúj, nekünk 200-at kéne játszani bizonyos előadás, most egy kicsit túlzással. Tehát ma összerakni azt, hogy milyen a világ, milyen támogatást kapunk, milyen gondolat mellett, mit céloztunk meg egy színházzal, milyen közönséget akarunk oda a színházba behozni, korra nemre való tekintettel is, és most itt ezt nem iróniából mondom. Tehát vannak olyan előadások, amin mondjuk az a stratégia, hogy azt mondom, hogy 35-40-es nőket kellene megcélozni. Vagy itt 30 vagy alatta, 18-23 fiúk, lányok, nyilvánvaló tudok példát mondani, ez East Balkán kapcsán egyértelmű a célközönség. Tehát minden színháznak tudnia kell ezt. És akkor mondom, ha ezek a dolgok eldőltek, akkor azt lehet mondani, hogy na most az az irány, amit képviselünk, az piacképes vagy sem. Mennyi pénzt tudunk abba fektetni, hogy ezt el tudjuk úgy adni, hogy hasznunk van rajta. Piacképesek vagyunk-e vagy sem. És akkor itt a művészeti része, hogy melyik szeletét akarom eladni az én gondolataimnak. Csak ugye hát, ha visszatérek egyedül a színpadon, ott nincs mese.
És ha az egyetemhez fog tartozni ez a színház, ez jelent valamit, akár az állományára, akár a műsorára, a működésére nézve? Tehát társulatod megmarad?
Így van. Így van, ezt máshogy nem ismerjtett.
Műsorpolitikát megmarad a...
Így van. Én azt mondtam, hogy máshogy ennek nincs értelme. Tehát, hogyha itt ennek az az értelme, hogy az egyetem kap egy olyan felületet a bárkán keresztül, amit más egyetem nem tud kapni. Tehát, ha drámafoglalkozásról beszélünk, azt mi tudjuk nekik adni. Ha retorikai képzésről beszélünk, azt is tudjuk nekik adni. Mi több, ha egy-egy előadást ők létre akarnak hozni, és ebben mi segítséget tudunk adni, mert ők szeretnének valamit, akkor abban is együtt tudunk működni. És azért itt ne felejtsük el, hogy ez nemzeti közszolgálati egyetem. Tehát itt rendőrök, katonák és közszolgák lesznek, illetve közalkalmazottak. De azért ez itt egy elitképzés folyik. Vagy legalábbis reményeim szerint. És ha egy ilyen felületet tudunk találni, az fantasztikus dolog, szerintem nekik különösen jó. Nekünk pedig hát potenciálisan van egy 6000-es vagy 7000-es nézőszámunk. Majd. Ez nem holnap persze. Azért ez nem egy év alatt jön létre ez a történet.
És lesz akkor ott valamiféle színházi tanszék is?
Nem, hát ez, hogy mondjam, ez megint ugyanis kar alá bele, tehát kar alá lehet rendelni.
Legalább színházi intézet valami.
Igen, tehát lehet rendelni, ez mondjuk ebben a pillanatban nem került még szóba. Azért ezt egy kicsit kockázatosnak tartanám, mert azért ott az elvárások és a kölcsönös, nem tudom. Ez jogi kérdés is, szakmai kérdés is. Most egyelőre azt a három legfontosabb felületet találtuk meg, amiben együtt tudunk működni, és ez vállalható. Ez abszolút vállalható. Mindamellett a kérdés eleje, én azt mindenütt deklaráltam, hogy ez egy társulattal működő non-profit Kft. Az előadó művészeti törvény értelmében ennyi és ennyi bemutatót kell tartani, ennyi és ennyi előadást. És ilyen és ilyen elvárásai vannak a törvénynek. Én csak ennek tudok megfelelni, semmi másnak. És természetszerűleg azt a szabadságot és függetlenséget, hogy amit kitalálunk, megálmodunk, így, úgy, jól, rosszul, azt mi csinálhassuk. Senki nem mondja azt, hogy mi ez a Bödönfa Horváth, ezt most ti miért akarjátok játszani? Ezt én nem szeretném. De ez mit se változik, tehát az önkormányzatnál is ugyanez a helyzet, ennek nem is lehet változnia.
Hallgatunk egy kis zenét, aztán folytatjuk. Thank you. ahol hely van színházi belépő. Ez a műsor, megy Seres Zoltánnal beszélgetek. Most egy kicsit megpróbálunk a művészethez visszaevezni.
Jó, csak annyit, ne mondjad, hogy ez az ahol hely van, ezt nem is reagáltam, ez mennyire jó így a színház kapcsán. Ez, hogy ahol hely van.
Köszönjük ez szépen. Igen. No, szóval, hogy hát színész vagy. Bár a színészi pályád, amióta igazgatsz, azóta óvatatlanul beszűkült egy kicsit.
Ez így van.
Nem sajnálod?
De a... Nagyon praktikus vagyok. A lemondott munkáim közül kettőt nagyon sajnálok. Kettőt, igen. A többi három vagy négy az, azt mondom, hogy de kettőt, igen.
De akkor kettőt legalább mondd el, ha már így szóba hoztad ennyire konkrétan.
Ja nem.
Mit nem játszottál?
Ja nem, ezt így most nem, 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 nem. Ne, hát ami nem történt meg, az a semmiből csak semmi lesz.
De legalább mondhatnám, hogy egy pedig milyen jó lett volna.
Nem, hát mindez, kettőt sajnálok. Egy színház volt is egy film. Igen. De hát ez senki nem kényszerített engem erre, tehát mondhattam volna azt, hogy nem. Igen, mondhattam volna. Igen, igen, de nem mondtam.
Lehet, hogy a filmügyre ez a magyarázat, kérdezem én magamtól, mert azon tűnődtem el, hogy ugye van egy filmes pályafutásod. Én láttam több olyan filmet, legalább kettőt tudok mondani, amiben te nem főszerepet játszottál, azt mégis te voltál a legjobb a filmben szerintem. És akkor így az ember azt gondolná naívan, vagy óhatatlanul, hogy ez úgy látszik, és akkor ennek van olyan következménye, hogy akkor esetleg már te leszel a főszereplő, most ingatja a fejét, hogy ez nem így megy, nem. Azt akarja mondani. De nem lehet, hogy éppen, hogy nem értél rá, csak egyszerűen vagy.
Nem, nem. Ez viszont nem.
Igazából soha nem bombáztak téged azzal, hogy filmes főszerepet játsszál el azok nem, után, nem. Hogy a Magyar Vándor meg a csak.
Csak szex.
Vagy micsoda, nem, tehát nem ért téged ilyen.
Nem, és ez, és szerintem ez hazugság is lenne, hogyha erre fognám, hogy ezért nem. Nem, szerintem nem.
És ez miért van szerinted?
Egyrészt,
be vannak állva a főszerepek, vagy?
Valamilyen szinten ez így van. Másrészt nem az, szerintem nem az a fajta piaci szereplő vagyok, vagy nem az a fajta eladható áru, most ez fogalmazok.
Alkatilag ki. Vagy?
Nem tudom, én ezt meg nem fejtem. Tehát nem vagyok én se, nem vagyok én trendi, meg brand, meg nem lehet erre.
Trendi.
De, szóval én szerintem körém úgy nem lehet. Vagy már lehet, hogy öreg vagyok ez. Nem tudom, az is lehet.
Mondjuk az lehet, hogy a filmek jobban szeretnek a fiatalokról szólni hát ma.
Igen, azért, mert most 50 éves leszek, tehát azért 28-30 vix. És azt most nem úgy mondtam, hogy édes Isten, öreg vagyok, hanem egyszerűen ez ilyen, ez így van. Tehát azért, ha most a nagyon tudatos pályaépítést nézem, akár menedzserek részéről, vagy akár színész részéről, az jól látható, mondjuk az amerikaiaknál, hát azért ott 30-35-re azért az kőkeményen meg kell csinálni azt a pályát. Tehát 35-re azért már ott nagyon ott kell lenni, mert mondjuk olyan férfiaknál nem, de hát ha most egy példa, a Meryl Streep, az szerintem egy egészen különleges kivétel, hogy ebben a korában ő még mindig ott van. Tehát azért ez 35-re ott rendesen meg kell alapozni, és akkor onnantól kezdve is rettenetesen kell figyelni, hogy valaki ott legyen. És hát természetesen nagyon sokan élnek ebből. Tehát nem volna mindegy, hogyha az én hátam mögött volna két ember, aki azért kapja a pénzt, vagy három, aki azért kapja a pénzt, hogy egyébként engem ide és oda és amoda nyomjon. Működik ez Magyarországon egyébként. De hát én már lemaradtam szerintem. És ezt nem mondom, ez nem annak a kérdés, hogy ráér az ember, vagy nem. Nem.
Meg azért, mondjuk Amerikában akkora filmgyártás van, hogy ott az egy, annak van egy külön szelete arra, hogy az emberek nem csak 25 meg 35 évesek, és olykor a vásznon sem csupán 20-30 éves embereket akarnak látni.
Persze, nem is buta hasonlat, amit mondtam. A kérdésre válaszolva az nem.
Nem, a kérdés volt buta nyilván, de...
Tehát nem, ez az én filmes pályafutásom az így alakult, vagy így alakul.
Jó, akkor menjünk vissza a színházhoz. Még, mert csak így véletlenül így eltérültem, de hogy hát egy gondolkodó színész vagy, én olyannak ismerlek. És igazgatói pozícióban vagy, hogy nem rendezel?
Egyrészt annyiban hadd védjem meg a kollégáimat, hogy minden színész gondolkodó, szerintem csak valamelyiken látszik, és valamelyiken nem.
Vagy hát valamelyiken... lehet, igen, hogy ez egy nagyon sommás jelző volt, igen.
Én is próbáltam ezen ironizálni. Nagy fegyver az, hogyha az ember képes gondolkodni. Én egyszer próbáltam ezt a rendezést, és akkor én megfogadtam, hogy soha az életembe többet.
De most a Fekete Péterre gondolsz, Újvidéken?
Újvidéken, igen.
Mert igen. Ez annyira...
Nem, az engem megsemmisített fizikailag és lelkileg. Tehát egy olyan... ez nekem egy olyan stressz volt, hogy azt én nem akarom még egyszer megélni. Tehát egy nagyon nagy stressz volt. Jó, természetesen én közben játszottam Szolnokon, tehát kilométerben sem volt az egyszerű. És hogyha valaki életében először vállal egy ilyet, azért ez butaság. Ez nagyon nagy butaság. Tehát, hogyha életében először azt mondja, hogy én ezt talán megpróbálkoznék vele, akkor ott viszont ott 2 hónapig 24 órája kell legyen erre, szerintem. Tehát én ezt ott akkor ezt így elhibáztam. De túl azon azt érzem, hogy nem kell. Nem, ha csak nincs valami olyan egészen elképesztő helyzet, hogy ott kell lenni, és azt kell mondani, hogy jó, akkor most illetve kezdve én. De óriási felelősség. Nagyon nehéz kincset, nem jót kell mondani szerintem. Kincseket kell. Kincset kell adni a színész kezébe. Olyan kincset kell a kezébe adni, hogy odaadja az ember, és azt mondja, várjál, még ne nyisd ki a tenyered, és a kincs azt mondja, jó Isten. Tehát ez egy óriási felelősség kincset adni. Nem lehet minden nap természetesen kincset adni, ez hülyeség. Éppen ezért vannak a dörzsölt rendezők, akik úgy csinálnak, mintha. A jó rendező az, amelyik egy próbafolyamban a legkevesebb napot pazarolja el arra, hogy ne adjon kincset. De ez egy nagyon nehéz mesterség. És hogyha valaki 20-25 éve a pályán van, mint színész, és valóban, és most visszatérek arra, igen, és akar még gondolkodni, és nem akar lusta lenni, hanem akar. Kijelöli magának a feladatot otthon is, és hogyha valamit úgy érez, akkor örül annak, hogy egy feladatot tudod kijelölni magának. De egy ilyennel nagyon hamar lebuknak már rendezők. Nagyon hamar kiderül egy rendezőről, hogy nagyon üres a kincses ládája. Nagyon-nagyon üres. És azt aztán nyitogathatjuk. Nem lesz abban semmi sem. Ezért gondolom azt, hogy ez egy nehéz mesterség. És néha azt érzem, hogy hát azért ezt nem merném még egyszer vállalni.
Na ez egy olyan szép gazdag kép volt, hogy ezzel most elmegyünk egy kicsit a zenére. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják. Serez Zoltán a vendégem, Vámfalvi Csenge, a hangmérnök kolléganőm. És hát ott tartottunk, hogy elgondolkodtunk azon, hogy a rendezéshez mi is kell, hogy értelme legyen annak, hogy az ember rendezzen.
Igen. Meg tudjon kincset adni, tényleg tudjon kincset adni, az nagyon fontos.
Most én akkor a színészi kincseidre kérdeznék rá. Csodálkozva néz, szemöldökét emelgeti. Szemöldököd egyébként, ami jól emlékszem-e, hogy egyszer régen, amikor te három nővérben Tuzlenbachot játszottál Szegeden, akkor neked nem volt szemöldököd?
Nem volt szemöldököm, így van. De nem volt, csak nagyon...
Tehát mi nem volt vágtuk, akkor nem ott a szemöldököddel, hogy olyan furcsa űrlény hát alakod az, volt? El volt tüntetve a szemöldököd?
Le volt viaszolva, igen, és aztán lesminkelve.
És ezt te találtad ki?
Igen.
Na most ezt magyarázd meg nekem, hogy a Tuzenbachnak miért nincs szemöldöke. Ha még szerintem ezt így fel tudod idézni.
Abszolút fel tudom idézni, mert hiszen a meglepetés volt először nekem, amikor a Telehai följött, és azt mondta, hogy előállt itt egy helyzet, hajlandó vagy-e a Tuzenbachot eljátszani, nem hajlandó, hanem hogy ráérsz, és van-e kedved. És akkor mondtam, hogy igen. Nem tettem fel a kérdést, hiszen egy viszmajor volt a helyzet. Tehát nem tettem fel azt, hogy úristen, de miért épp adni meg a Tuzenba? Azt persze föltettem volna, hogy miért nem más jutott eszedbe, de nem az volt. Egyébként pedig gyönyörű szerep. Csodaszép. És szerintem a világirodalom egyik legszebb szerelmi jelenete, ami a Tuzenba utolsó jelenete az Irinával. Az valami egészen káprázatosan szép szerintem. Tehát az ember kicsit nincs eszélni, akkor meghatódik, amikor játsza, mert annyira gyönyörű. És akkor azt mondtam, hogy igen, de hogy valami deviancia, most nem a szószoros értelme, tehát valami nem tudom megmondani a Sereshez képest, valami nem szabad, hogy stimmeljen ezen az ember, ezen a Tuzenbachon. És mikor volt az 98? Nehogy is ki, túrót beszélek.
Mindjárt 90. Megmondom, mondjad, folytasd, aztán majd közbe
igen, tehát, hogy és azt mondtam, hogy de én, most, hogy én megnézem a Serest, azért a Seresen nincsen olyan, amire azt mondja az ember, hogy azért ez itt valami eltérés van, tehát itt valami nem stimmel. És mondtam, hogy nekem muszáj valami olyat, ami nem stimmel, valami furcsa nem stimmel, túl a lelkén, túl az egészen. És akkor volt ez hogy a Tuzenbachban van valami megfoghatatlanul kétségbejtően semmilyen. Tehát az, amit, tehát ő az semmit ígéri az Irinának. A teljes poklot, a végzetet ígéri, hogy majd megyünk, és aztán megfogjuk azt a téglát, minden csodálatos lesz. Tehát maga a halál, vagy ez a furcsa dolog az, ami ott ebben az emberben ott van. Tehát ő nem lehet más. Tehát a Szaljoni és közte nem lehet más a történet. Ebben csak a Tuzenbach halhat beled, ez egyértelmű. És akkor született ez a furcsaság. Azt nem bírtam, ez teljesen, ez egy furcsa, különös dolog volt. És ettől, hogy itt nem lehetett így csinálni, ugye? Ez így nem lehetett csinálni. Semmit sem lehetett csinálni.
Most így simogatja a homlokát.
Igen, így a szemüldököt most vakargatom, hogy nem lehetett így csinálni, de ha nem is akarnék így csinálni, és ezt tudom, hogy itt van, de azáltal, hogy lesminkeltük, nem volt ott. És ettől azt éreztem, hogy az arcom az 20 centivel hosszabb, vagy volt egy ilyen furcsa. Hogy ez nem szakította meg ez a szemüldök. Ez nagyon érdekes élmény volt.
99-ben lehetett ez, úgy gondolom.
99-ben a Platonon volt Szegedem.
Akkor 98-ban volt, 98 és 2000 között voltál Szegeden. 90, és pont azt akartam volt proponálni, hogy hát voltak korszakaid, Vígszínház, Színház, Művész Színház, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged, Szolnok, Várka.
Igen.
Hogy egy-egy szerepet, ha most így meg kéne említeni ezekből a korszakokból, te mit mondanál?
A Hlesztakovval nagyot küzdöttem.
Ez Miskolcon
volt. Igen, Miskolcon volt revizor. De ott az egy nagyon jó dolog volt, mert ott valamit láttam egy szobrot, és azt mondtam, hogy na, ezt most így meg kéne faragni. Nem tudom, meddig jutottam benne, de tudom, hogy nagyon fontos pillanat volt.
Elolvastam most, mit írtam arról annak idején. Valami olyasmit írtam, talán gonoszul, hogy olyan volt az az alakításod, mintha közben rájöttél volna, hogy ez az előadás reménytelen. Tehát, hogy valahol abban maradt.
De gonosz vagy. Bizonyos szempontból lentülve ebben ezt biztos,
hogy... Nézheted ki így?
Igen, lehet, hogy ebben igazad van. De bent nem így kezdtem hozzá a munkához. Nem. Most a szó jó értelmében. Nem foglalkoztam azzal, hogy az előadás körülöttem most akkor milyen lesz. Én annyit szóltam hozzá, vagy annyit tettem hozzá, amit akartam, és azt tudom, hogy talán kicsit túlpörgetve is nagyon erősen láttam magam előtt egy Chlestakovot. És azt mondtam, hogy ezt nekem most muszáj. Itt ez egy jó helyzet lehet ahhoz, hogy ezt én megcsináljam. Nem tudom, hogy meddig jutottam benne, de ott azért ott először volt az, hogy nem esett már kiépítő kocka a kezemből. Az, hogy jó helyet tettem, vagy sem, az egy másik kérdés. De azt éreztem, hogy itt olvasó próbáltam, végig én fogtam a kockákat. Hova rakosgattam, az egy másik történet.
Szolnok?
Szolnokon nekem boldog, nem volt jó előadás, én sem voltam jó, biztos. Nekem boldog kirándulás volt, például a Bolhafülöbben, az nekem egyszerűen jó kirándulás volt. És egy nagyon korrekt, feszes munka volt a Karamazov. Az Ivanovot azt egy félreértésnek gondolom, az egy félrecsúszott nyakkendő. Igen. És aztán a görög. Ott inkább nagyot küzdöttem a görögben. És valami.
Igor Esztészre gondolsz?
Igen. Ott a falakat próbáltam meg, a szélsőségesség lehetőséget, vagy azokat a falakat próbáltam meg. A többit ezt nem lehetett hozzátenni. Igen. A szolnoki két esztendő az inkább több kérdőjelet vetett föl bennem, mint sem megnyugtató válaszokat kaptam volna saját magamra. Bár amiket összerakosgattam, annak szerintem sok haszna volt. Nem bánom. Sok haszna volt. Sok.
Igen. Bárka?
Ami úgy igazán... Én nagyon szerettem a Koldus operát. Azt nagyon szerettem.
Amiben másodszor játszottál egyébként, mert korábban még a Művészszínházban?
Ott, igen, ott beugrottam, de ez a harmadik volt. Mert, igen, mert a Gotár, mert a Végszínházban
igen,
a Gotár
igen,
rendezte.
Igen, ott.
Talán Horgasúly Jakab voltam.
Igen, nem Leprás Mátyás voltál.
Igen, ezek nekem mindig össze. Tehát Edel meg ezek. De a Koldus opera az nagyon, ott egy egész másfajta dologgal kell szembesülnöm, mondjuk az Alföldi révén is, és ott valami egészen különös pimasság került a lelkembe. De azt nagyon szerettem, azt a pimasságot, ezt a lehetőséget. Én nagyon-nagyon sok támadás ért bennünk, sok ellenségünk volt. Nem is akarom most itt a kritika szerepét ebben elemezni. A Barker, a Tim Carroll-féle Victory például, az egy nagyon-nagyon jó munka volt. De a Hamlet is egy nagyon különös és jó kísérlet volt. Ott az egész társulatra felszabadítólag hatott az a fajta Hamlet játék. A köztes idő, most ki mit gondol arról a Hamletről, amit mi a Tim Carroll-ra csináltunk, mindenkinek szíve joga. Természetesen ott sokat el lehetett tenni a tarsolyba. Az alatt a próbaidőszak alatt például. De hát most, hogyha így visszagondolok, én szeretem ezt a Döszádot is, amit még most, még mindig játszunk. Azt szoktam mondani ironikusan, hogy elkezdtük a Döszádot, ez akkor volt, amikor igazgató lettem, és szépen lassan megyünk végig a színdarabon, ahogy múlik az idő. Őrület. De most nem akarnék ilyen fenomisztikumba belemenni. Meg mi az, ami...
Én még fölvetném a veszedelmes viszonyokat.
Jaj, de ez nem Bárka volt, az
nem, csak most így, rólad van szó végül is, abban is kétszer voltál, ha jól igen, gondolom.
Ma egyszer voltam Tanszüni, és itt most
meg a Valmon. És Bohón.
Őrület, igen, uh-huh. És a Valmon. De ez egy nagy, ez így 20 év távlatában, ez egy döbbenetes dolog volt. Tehát én emlékszem, hogy én néztem a Lukácsot, mint Valmont, és az Erikát, Szegedit, mint Merté, Eszenyi, és akkor itt meg a egyszer csak egy teljesen másik helyzetben a György Anna Fodorancsa és az egész őrület, Krisztián, és hogy beleértem egy dologba, és hogy képes vagyok-e erre. Miközben alapvetően nem ezt gondolom, de alapvetően az ember belekerül a helyzetekbe, amikor nem azt gondolja, és mégiscsak a nő kapcsán alaposan belekeveredik valamibe, és hogy meddig lehet ebbe eljutni. Néha ijesztő volt, hogy az utolsó jelenetet a fondorancsával képes voltam eszenciálisan elhinni, hogy ez megtörténhet. Az egy elég brutális jelenet. Most ezt nem akarom részletezni. Ha a nagy vonzások megszületnek egy darab kapcsán, és azért a Csaba szerintem jól, nagyon jól nyúlt hozzá kis Csaba, tehát nagyon szerettem ezt, ahogy a Csaba ezt egy kicsikét ottan pofozgatta, és az egész gondolatmenetet erről a közös egy térben levésről, és jól szolgálta az anyagot. Hogyha a vonzások megvannak, akkor különös randevúk tudnak lenni szerepekkel. És nem lehet megúszni. Nagyon nem lehet megúszni. És szerintem egyetlen egy más gondolatmenet melletti színészet sem tudja. Tehát sem az angolok, akik nem arról híresek, hogy 40 évesen elpatkolnak az angol színészek, az oroszok, akik már talán inkább egy kicsit többet isznak hozzá, de hogy más-más iskola, de hogy nem lehet megkerülni. Tehát egyszer csak az ember könyv lapjaiba, a saját lapjaiba bekerülnek ezek a kicsi szembesülések vagy randevúk. Az a színészet, hogy ezt mondjuk 50-60-szor ezt szépen akkurátosan végigcsinálni.
Annyira jó vagy, mindig mondtál befejező mondatokat is. Most az időnk lejárt, én megköszönöm.
Én megköszönöm a meghívást.
Serez Zoltánt hallották. Az Ahol a hely van színházi belépő műsorában Stuber Andrea vagyok, jövő héten is várom Önöket, viszont hallásra.